Szeretett testvérek, olvassuk az igét Péter első leveléből, az első levél második fejezetének első 10 verséből leképpen.
Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irítséget és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki fejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízeltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok ő hozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ezért áll ez az írásban. Íme, leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Néktek a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetette az építő, sarokkővé lett, megütközés kövévé, és botránkozás sziklájává, azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek megtetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok.
Hallottuk az apostoli bizonyságtételt, véletben elcsendesedve imádkozzunk.
Urunk, te az építkezésre biztatsz bennünket. Köszönjük neked, hogy volt most 3 olyan vasárnap is, amikor lelkiekben épülhetett a gyülekezet. Köszönjük azokat a családokat, barátokat, akik eljöttek ide hozzánk. Köszönjük, hogy indítottad őket. Köszönjük azokat, akik azok közül is itt vannak közöttünk. Köszönjük, hogy te adsz lehetőséget a lelki épülésre, sőt, arra, hogy ténylegesen is gyarapodjon a mi gyülekezetünk. Urunk, van rossz példa is előttünk, a siloámi torony, amely leomlott. Mi nem szeretnénk ilyen butaságba esni. Kérünk, hogy tartjál bölcsességet lelkiekben, szellemiekben egyaránt. Így ezzel a gyülekezettel köszönjük, hogy megrendelkoztál bennünket. Áld meg a mostani alkalmunkat is. Amen.
A 154. dicséret, 154. dicséretet énekeljük. Úr Jézus, menj igen drága a te igédnek világa. cselekedetéről írott könyv második fejezetének 41. versétől a 47-ig. Akik pedig hittek a beszédének, megkereszteltettek, és azon a napon mindegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonokat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra, álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban. És amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Isten, és kedvelt őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet, az üdvözülőkkel. Szeretett testvérek, egy rövid megállapítást szeretnék mondani, és vajon melyik gyülekezetre igaz ez a rövid megállapítás? A mondat így hangzik, lélekben gazdag, tudnék az a gyülekezet, de saját épületben szegény. Tehát lélekben gazdag, de saját épületében szegény gyülekezet. Tudnánk-e ilyen gyülekezetet mondani? Melyik gyülekezetről lehet szó? Egy pici gondolkozási idő után egy másik kérdéssel folytassuk. Mennyire foglalkoztat bennünket az ős gyülekezet modellje? A jeruzsálemi gyülekezet modellje. Vagy, hát az már régen volt, azóta már annyira megváltozott a világ. Mit is olvastunk itt? Azt olvastuk, hogy akik hittek Péter pünkösdi, úgynevezett pünkösdi prédikációjában, azok megkereszteltettek, mintegy 3000 lélek, jegyzi föl Lukács. A legszemélyesebb döntést meghozták, hittek. Ezt a döntést kifejezték, kiábrázolták emberi oldalról nézve, hogy megkereszteltettek. Csöbbe meg kell jegyeznünk, napjainkban nagyon sok ember itt megáll. Meg vagyok keresztelve. Ez nagyon szép. De ez olyan, ha megállsz, mint hogyha a házasságkötés után lobogtatva a házassági anyakönyvi kivonatot, azt mondod a házastársadnak, hogy majd esetleg nagy ünnepenként. Vagy esetleg majd csak a nagymama meghal, akkor találkozom. Ők, ez a 3000 ember csatlakozott az apostolokhoz. És akkor itt jön az izgalmas kérdés, hogy hogyan és hol élhetett egy ekkora gyülekezet. Hát micsoda problémákat vethetett fel ez. Gondoljuk el, hogyha itt most néhány hét vagy hónap leforgása alatt megjelenne 200 ember, megtérne, és a gyülekezethez akarna csatlakozni. Mi csinálnánk? Fel vagyunk erre készülve? Mert fel kellene készülnünk, ha ez a vágyunk, és ezt szeretnénk. Hogyan és hol élhetett a jeruzsálemi ősgyülekezet, amikor ott több ezer ember Krisztus követővé lett? Hiszen nem volt igazán saját épületük. Egy lélekben gazdag gyülekezet, de épületeket nézve, hát ennyien szólva szegény. Nos, nézzük akkor először, hogy hogyan élték meg hitüket. Minden különösen nagy magyarázat nélkül csak tényszerűen soroljuk föl, amit róluk följegyez az írás. Kitartóan részt vettek az apostoli tanításban. Érdekelte, izgatta őket, ahogy ma mondanánk, az Isten igéje, a Szentírás. Hogyan élt ez a közösség, ez a gyülekezet? Közösségben. Közösségben. Az évszázadok folyamán ez a szó szinte kikopott az egyházak életéből, hogy közösség. Vagy csak üres frázis volt. A kenyér megtörésében együtt voltak. Ez jelenti részben az úrvacsorai közösséget, de, ahogy majd később még olvasok, együtt ettek. Ez a gyülekezet, a tagok az imádságban együtt voltak. Aztán még külön megemlíti Lukács egyszerűen azt, hogy együtt voltak. Nem a karórájukat nézték, hogy már 61. percnél tartunk az Isten tiszteleten, na most már fejezzük be, mert én húzni akarok haza. Együtt voltak. Nem olvasom róla, hogy mit csináltak éppen. Tehát nem egyszerűen csak az imádságról van szó, nem egyszerűen csak az úrvacsoráról van szó, hanem egyszerűen szerettek együtt lenni. Aztán egymást segítették. Együtt ettek. És egy szívvel, lélekkel dicsérték Istent. Így éltek. Röviden, tömören jellemzi az ige ezt a gyülekezetet. Így éltek. Ez egy lélekben gazdag gyülekezet volt. Nem tökéletes, tudjuk, hiszen Anániás és Szapíra története következik mindjárt utána. De lélekben gazdag, közösségben gazdag, egymás szerető, egymáshoz ragaszkodó gyülekezet volt, miközben nem volt saját épületük. Mi itt Magyarországon szinte el se tudnám képzelni, különösen a történelmi felekezetek tagjai, hogy egy gyülekezet úgy él, hogy nincs épülete. Pedig néha jobban lehet élni. De azért legyen épülete. Nos, hol éltek? Ez az, amire kevésbé szoktunk odafigyelni. Arra még igen, hogy hogyan, de hol élt ez a gyülekezet? Valaki egyszer ezt mondta, írta, a cipő soha nem mondja meg a lábnak, hogy mekkorára nőhet. Az épület nem mondhatja meg, hogy mekkorára nőhet egy család, egy gyülekezet. Mert akkor ott valami baj van. Hol élt ez a gyülekezet? Hol élt egy ekkora közösség? Két szóban jelöli röviden az írás. Egyik oldalról a templom van. Na hát akkor ugye volt nekik? Hát volt addig, amíg a zsidó templomi vezetés megtűrte őket. Addig följártak a jeruzsálemi templomba imádni az Istent, prédikálták a Krisztust, de idő múlva tudjuk, hogy onnan eltávolították őket, ott a Krisztust ne prédikálják, megtiltották nekik, hogy a Krisztust, mint Messiást hirdessék. Addig, amíg lehetett, addig oda mentek föl, és a jeruzsálemi templom, olvasva most az ószövetségi bibliai szakaszt, bizonyára újra ott van a lelki szemeink előtt. A jeruzsálemi templom az nem olyan volt, mint amilyen templom fogalmunk nekünk van. Ami kialakult itt az elmúlt 2000 évben. A jeruzsálemi templom tulajdonképpen, ahol maga az Isten tisztelet folyt, az egy hatalmas udvar volt. Salomon korában oszlopcsarnokkal körülvéve ott tanítottak a rabbi. Ma azt mondanák, hogy kis csoportok ott voltak sorban. A hatalmas udvart körülvevő tornácon, ahogy a régi szép kifejezés mondja egy zsoltárunkban is. A folyosó. Az áldozati oltár az udvaron volt. Tudjuk, másabb éghajlati viszonyok voltak, de ami fontos, hogy ide több ezer ember beért. Maga a templom, oda népen is mehetett be, amit mi templomnak mondanánk. A templom udvarán, oszlopcsarnokaiban ott voltak, tanítottak, Isten dicsőítették, amíg lehetett, amíg ott megtűrték őket. Mert a Krisztus hirdetése miatt egy idő múlva oda nem mehettek Krisztust hirdetni. Még Isten imádni, igen. Vagyis magyarul templom nélkül maradt a gyülekezet. Igen, hamar templom épület nélkül maradt a gyülekezet. Erre kevésbé szoktunk felfigyelni. A másik kifejezés, hogy hol élhetett egy ekkora gyülekezet. Különösen akkor, amikor már a templom udvarára Krisztust hirdetni nem nagyon mehettek. Isten imádni, igen, zsoltárokat énekelni még mehettek. De már Krisztusról beszélni, azt már nem. Nos, akkor mi van? Hol lehetett úrvacsorai közösséget gyakorolni? Sok ezer embernek. Foglalkoztatott bennünket már ez a kérdés. Vagy csak úgy elolvassuk, milyen szép, milyen csodálatos. De hogy a gyakorlatban, hogy élhetett ez a gyülekezet. Nem csupán lelki értelemben, hanem fizikai értelemben is. Hogy tudott élni egy ilyen gyülekezet? Nos, Lukács így jegyzi föl, templomban és házanként. Az ókori társadalomban nagyon jól tudjuk, hogy a család az nem jobb esetben egy házas párt és egy-két gyereket jelentett, hanem részben sok gyermeket, meg az időszülőket is, meg sokszor még testvéreket is, tehát nagy családról volt szó, és azok, akiknek nagyobb hajléka volt, azok befogadták a gyülekezet egy-egy kis csoportját. Erről olvasunk az apostoli levelekben is, a Cselekedetek könyvében is, hogy házanként közönsd az XY házánál lévő gyülekezetet. Olvassuk az apostoli köszöntésekben, nem is egyszer. Igen, ez volt a másik pont. Azok a kisebb helyek, ahova nyilván nem sok ezer ember, vagy sok száz ember jöhetett össze, esetleg néhány tucat. És egy idő múlva az úrvacsorai közösséget már csapot gyakorolhatták. Ez kényszerű helyzet volt természetesen, nem egyszerűen, hogy ezt föltétlenül így kellene cselekedni. De a számontartást, az egymással való beszélgetést, a közös imádságot, azt igazán csak ilyen kisebb csoportokban lehet gyakorolni. Ezt több ezer ember nehezebben tudja. Vagyis a jeruzsálemi gyülekezet, amikor egy idő múlva már még a templomba se lehetett mindent csinálni, amit szerettek volna hitükből fakadóan, akkor még mindig éltek. Sőt, amikor eljött majd az üldözés ideje a római birodalomban, amikor nem arról volt szó, hogy templomot építhetünk-e toronnyal vagy anélkül, utcára nyílhat az ajtó, vagy nem, ahogy II. József rendelete tájékán Magyarországon volt. Hanem eljött az az idő, amikor katakombákba kényszerült a kereszténység, és élt a gyülekezet. Élt. Nem volt épület, sőt sokszor szinte rejtőzni kellett. Vagy kint a folyóparton tartották az Isten tiszteletet, gondoljunk Lívia történetére. Mert a zsinagógákban már nem engedték meg. Vagy iskolát például, ahogy Pál apostolról is olvassuk az egyik helyen. Nos, a gyülekezet élt. És ez egy rendkívül fontos dolog. De végig kell gondolnunk ezt is, hogy fizikailag hogyan. És hol jelenhet egy gyülekezet? Mit tanulhatunk meg az igéből? Érdemes lenne egyébként ilyen szemmel tanulmányozni az Ószövetséget, a Salomoni templomot, vagy majd a késő, a fogság után újjáépített templomot is, hogy milyen volt szerkezetét nézve, mennyire segítette az Isten tiszteletet. Mert nekünk van egy hagyományos templomképünk. Ez hagyomány pár száz évre vonatkozik. Olyannyira zavaró, nagyon sok ember fejében a templom az egy 200 éves épületformát jelent, de legfőképpen az egyház is ezt jelenti, és ez tragédia. Vagyis egy épületet jelent nagyon sok embernek az egyház gyülekezet, nem pedig közösséget. Most annyira ez él az emberekben, még népünkben is, miközben az ország egy jelentős része magát semmilyen felekezetűnek mondta, hogy nagyon sokszor tapasztalom emberekkel beszélgetve, ja ez egy templom, pedig így szokott eljárni az utcán. Mert ha gyülekezet, ha egyház, akkor beugrik egy 200 évvel ezelőtti templomforma. Mintha ahhoz lenne kötve az Isten szent lelke, mintha az lehetne csak a gyülekezet. És hogyha valami egy kicsit másmilyen, akkor már fel se ismeri. hogy az esetleg gyülekezet lenne, mert az az épület esetleg egy gyülekezeti épület. Nos, élt a jeruzsálemi gyülekezet, pedig nem volt optimális körülmények között fizikailag. Egy nagyon pici egyháztörténeti kitekintést is érdemes tennünk, mielőtt napjainkig megkérdezik a vonalat. Amikor a kereszténységet a világi hatalom államvallássá, kötelező államvallássá tette, tömegeket kereszteltek meg, és behajtottak a templomba, nos akkor, hát előtte nem nagyon volt ilyen templom, hiszen nem sokkal azelőtt még üldözött volt a kereszténység. Nos, abban az időben a vásárcsarnokok voltak azok az épületek, amelyeket használtak, és amit mi nagyon megszoktunk épületként, hogy bemegyünk, és ilyen bazilikaszerű épület, hogy három hajós, ez az ókorban vásárcsarnok volt. A három hajós úgynevezett klasszikus templom típus az eredetileg nem templomnak épült. Az egy közfunkciót ellátó épület volt. Azt hívták bazilikának. És átvették ennek a mintájára, szerkezetileg ennek a mintájára épültek a templomok, hatalmasok, hogy sok ember beférjen. Ez idáig nem is lett volna baj. Csak hogy az épületek egy idő múlva legyőzhetnek bennünket. Azok az épületek, amelyeket mi építünk. Churchill mondta egyszer, mi tervezzük az épületeket, és azután azok formálnak minket. És nagy igazságot mondott ki. Azok formálnak minket. Mert egy idő múlva a falak, az adottságok, a szerkezet kényszerít, mondjuk ki, deformál. Amikor a cipő nem engedi, hogy nagyobb legyen a láb, akkor tudjuk, hogy fáj a láb, és ott baj lesz. Bizony az elmúlt évszázadokban a szertartás legyőzte a testvéri közösséget, túl hangsúlyossá vált, nem az a baj, hogy van szertartás, kell. Csak a hatalmas épületekben pompás szertartások folytak, csak közösséget nem nagyon lehetett benne gyakorolni. Az szinte elhalt az egyházak életében, a korábbi évszázadokban. És bizony nagyon sokszor mi is csak ezt vettük át, mint reformátusok, építettünk a településeknek megfelelő nagy méretű egy teremből álló templomot, hogy sok emberbe küldjen, amit nagy rész most állván fogvanak. És alig építettünk más valamit. Csak arra, hogy sok ember valahol együtt legyen, és meghallgassa, ami ott történik. Kivételek voltak, ilyen érdekes egyébként a kolostor, ahol szintén egy hatalmas templom megépült, de mellé épült az úgymond rendház, egy belső udvarral, egy kerengővel, csak hogy az nem a népnek épült. Csak annak a kis közösségnek, a szerzetesi közösségnek. Mert közösséghez nem elég egy hatalmas tér, az másmilyen hely is kell. Ez volt a rendház. Annak nagyon volt, csak nem a gyülekezetnek épült. Persze mi is építettünk protestánsok a templomok mellé iskolát, olykor még a termét használtuk is valamilyen gyülekezeti egyházi célra. De igazán a hit közösségi megélésére nem nagyon építettünk épületet. Csak a nagy tömeg alkalomnak építettünk. És így kicsit elsorvadt a közösség. Márpedig mit olvasunk a jeruzsálemi gyülekezetről? Közösségben voltak. Együtt voltak, együtt ettek. Hát ma szentségtörés lenne sokak szemében, ha a templomban egy közös vacsorát csinálnánk. Vannak már újabb épületek, még római katolikus testvéreinknél is, ahol arra is alkalmasak. De mi annyira lerögzültünk a korábbi évszázadok egyházképénél, és az ahhoz épített épületek képénél, hogy azt hiszük, hogy csak így lehet. Amilyen látásunk van a gyülekezetről, olyan épületeket építünk. És érdemes így is tanulmányozni egy kicsit az igét, akár a jeruzsálemi gyülekezetet, de még akár az Ószövetség templomát is. Amilyen látásunk van a gyülekezetről, olyan épületeket építünk. Ha csak hatalmas, nagy tömegalkalmaknak képzeljük a gyülekezetet, akkor csak olyan nagy tömegek befogadására való épületet építünk, és más nem. Ha bibliai látásunk van, akkor tudjuk, hogy ez is kell, és az is kell, amit akkor házanként tudtak, kisebb termekben tudtak megcselekedni. A közösség gyakorlását, ahol együtt lehet, ahol beszélgetni is lehet. Nem pedig ünnepélyesen csak csendben lenni. Szeretett testvérek, mennyire bibliai a mi gyülekezet képünk? Mert meg kell vizsgálni. Az, hogy van egy örökségünk, és sokszor műemléki szempontból csodálatos örökségünk, az nem mindig biztos, hogy misszió szempontból is olyan csodálatos. Sőt, nagyon sok gyülekezet szenved az egyébként nagyszerű történelmi értéket képviselő épülete miatt. Valahogy úgy van, mint amikor a cipő kicsi vagy nagy, és a láb szenved benne. És akkor nehezebben tudunk járni, kevesebbre vagyunk képesek. Akkor ha nem muszáj, nem megyünk messzi, mert fel fogja törni a lábunkat. Milyen, mennyire bibliai gyülekezet képünk? A templom az nem azonos a gyülekezettel, pedig nagyon sok emberben még mindig ez a kép él. Egymást ki kell, hogy egészítsék azok, amit az előbb olvasott bibliai szakaszunkban, a templomban és házanként. Hatalmas helyen együtt sokan dicsérték Isten, és együtt voltak kisebb helyiségekben, a testvéri közösségen személyesen is gyakorolva. Az emberek sokkal értékesebbek, mint az épületek. Mi nagyon sokszor csak az épületek, meglévő épületek fenntartására költünk, és azért küzdünk. És sokszor nem marad a misszióra. Álmainknak, írta valaki, eléggé merészeknek kell lenniük ahhoz, hogy Istennek helye legyen bennük. Mert mi sokszor olyan kicsit merünk álmodni, amit hát saját erőből meg tudunk csinálni. Uram, megy ez nélküled is. Bizony, nagyobb álmoknak kell lenni szívünkben, hogy Istennek is helye legyen benne. Hogy engedjük, hogy az Isten is cselekedhessen egy nagyot. Nem csupán, amit mi valahogy ki tudunk izzadni és szorítani szeretetünkből és erőnkből. Mennyire bibliai mi gyülekezetképünk? Hiszünk mi abban, hogy az Úr munkálkodik, és nem csak olyan csatornán munkálkodik, ahogy sok évszázados falak néha belekényszerítenek? Mert az Isten sokkal gazdagabb. És az Isten lelkét falakkal sem szoríthatjuk be, de a meglévőt jól kell használnunk. A jeruzsálemi gyülekezet a meglévőt jól használta, amíg használhatta, tudni a jeruzsálemi templomot, és élt a kis termek lehetőségével, a családias kis csoportok közösségével. Ez egy radikálisan új dolog volt. Ez az, ami elsorgott az egyházak életében sok évszázadon át. Pedig nagyon nagy szükségünk van rá ma is. Nyilván ehhez viszont kellenek ilyen helyek is, ahol összegyülekezhetnek néhányan, ahogy sokszor mondjuk, hogy ketten vagy hárman. 12-en vagy 22-en vagy 23-an. Az épületek segítsék tehát a missziót és a közösségépítést. Valaki így írt, sohasem engedhetjük meg azt, hogy az épület vagy az épület hiánya akadálya legyen egy ébredési hullámnak. Az emberek sokkal értékesebbek az épületeknél. Szeretett testvére, merjünk egy kicsit így is gondolkozni. Azzal kezdtem, melyik gyülekezetre igaz, lélekben gazdag, de saját épületben egyelőre szegény volt. Mennyire merjük komolyan venni azt is, hogy a külső keretek is fontosak. És azokat kell a misszióhoz igazítani, nem pedig a missziót leszűkíteni a meglévő kis fizikai keretekhez. A cipőt kell nagyobbra cserélni, és nem a lábat kisebbre faragni. Merjünk így is gondolkozni egy kicsit. Legyen látásunk, igei látásunk az Isten ügyéről, a gyülekezetről, és hogyha ez a bibliai látásunk van, ehhez próbáljuk a külső keretet, a cipőt is formálni, hogy majd az épület segítse, de nem helyettesítheti, de segítse a missziót. A gyülekezet épülete az találkozás helye is kell, hogy legyen. Amikor így együtt sokan, és amikor kisebb csoportokban, testvéri közösségben találkozunk. Emlékezzünk az Ószövetségnél a mobil templom világában, vagyis a Szent Sátor idején, a pusztai vándorlás idején, az Isten házát úgy is nevezték a sátrat, hogy a találkozás sátra. Igen, szükségünk van arra, hogy olyan cipőnk legyen, ami a ránk bízott missziós szolgálatot a lehető legjobban segíti. Merjünk igei módon gondolkozni és cselekedni. Amen. A 84. Zsoltár, 84. Zsoltár első és 5. versét énekeljük. Ó, seregednek Isten! Hálát adunk Istenünk, hogy téged bármol segítségül hívhatunk és magasztalhatunk. Hálát adunk, hogy mégis egy népet hívtál ki, összegyűjtöttél gyülekezetet ebben a világban. Hálát adunk, hogy van gyülekezet, hogy mi is tartozhatunk gyülekezet közösségébe, hogy itt akarsz minket erősíteni, segíteni, szolgálatra, misszióra felkészíteni. Magasztalunk kegyelmedért, új életet ajándékozó szeretetedért, hogy anyagi, lelki és szellemi javakkal megajándékoztál, hogy mi ezekkel dicsőségedre, népünk megtérésére szolgáljunk. Magasztalunk Istenünk, hogy igéd lelked által látást adsz nekünk a szolgálathoz. Segíts bennünket, hogy igéd vezetését elfogadjuk, lelki áldásaidért hálásak legyünk. Segíts bennünket, hogy egy szívvel, lélekkel lendüljünk vele gyülekezet életünk új lelki és fizikai építésének szakaszába. Segíts bennünket, hogy felismerjük éppen most az erkölcsi válság és a nehezebb gazdasági helyzet idején van különösen nagy szükség a lelkeket erősítő, reménységet sugárzó gyülekezet életére, bizonyságtételére. Segíts bennünket, hogy az eddig kapott áldásaidért hála áldozattal feleljünk és szolgáljunk, épüljünk és építsünk. De könyörgünk, Urunk, betegekért, gyászolókért, az élet hétköznapi gondjaiban járókért, hogy tudjanak, akarjanak fölnézni rejár, hogy készek legyünk szeretettel fordulni felé. És könyörgünk, Urunk, hogy népünk erkölcsi erőt meríthessen a hazáért életüket is feláldozó tábornokaink példájából is. Odaszálljuk magunkat, Urunk, hogy itt ma Magyarországon, Debrecenben rajtunk keresztül is hirdetessék evangéliumot, és szeretett közösséget gyakorolva vonzóvá tegyük a te irgalmadat, szeretetedet, hozzád és népedhez való tartozást sokak számára. Amen. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdonba vett népe vagytok, hogy annak nagy tetteit hirdessétek, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Amen.